Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Érdekességek és újdonságok a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Kovács Attilát hallják. Tegyünk egy sétát együtt a tudomány világában. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Fény derülhet a 2000 éves papirusztekercsek titkára, egy részecske gyorsító segíthet megfejteni. Nem jó ötlet, hogy egy másik bolygóra költözünk, egy friss fizikai Nobel-díjas tudós szerint. Lenyűgöző videók mutatják, milyen gyors a fénysebesség. Egy tanulmány szerint tovább él, akinek kutyája van. Naponta pár szál cigaretta elszívása is elég ahhoz, hogy tönkretegyük a tüdőnket. Egy új telefonos alkalmazás fotó alapján megmondja a szembetegséget, őssejt transzplantációval visszafordítottak egy autoimmun betegséget. Robot segítségével sikerült újra megmozdítani egy lebénult beteget, és okos fehérbot segíthet a látássérülteknek. Ennyit előjáróban, és most következzenek a részletek. Először visszatekintünk a múltba, olyan hidat tervezett Leonardo da Vinci, amely felért egy mérnöki csodával. A Massachusetts-i Műszaki Egyetem a MIT kutatói Leonardo da Vinci eredeti tervei alapján 3D nyomtatással készítették el az 1500-as évek elején megálmodott hidat. Legnagyobb meglepetésükre a híd rendkívül stabilnak bizonyult. Régóta tudjuk már, hogy Leonardo egy zseni volt. Találmányai bőven meghaladták a kort, amelyben élt, tervei pedig annyira előremutatóak voltak, hogy csak 100 évvel később érkezett el oda a technológia, hogy képes volt hasonló szerkezeteket megépíteni, gondoljunk csak a tankra vagy a helikopterre. Ám még most is, 500 évvel a halála után is van olyan alkotása, amelyre rá tudnak csodálkozni a tudósok. Az egyik tudományos lap beszámolója szerint a Massachusetts-i Műszaki Egyetem építészei és mérnökei egy 3D nyomtató segítségével készítették el annak a hídnak a replikáját, melyet Da Vinci tervezett. Legnagyobb meglepetésükre a szerkezet nem csak használható, hanem a hidak tervezése szempontjából forradalmi volt. A történet szerint 1502-ben II. Bayezid oszmán szultán egy hidat akart építetni, hogy összekösse Isztambult a szomszédos Galatával, a mai Karakölyjel. A felhívására több tervező is elkészítette a terveit, köztük Da Vinci is, aki ekkorra már nevet szerzett magának műveivel és mérnöki munkájával. A szultánnak elküldte a jegyzetfüzetét benne a pontos vázlatokkal. Kiderült, hogy Da Vinci egy olyan ívelt hidat álmodott meg, ami alatt a vitorlások könnyedén elfértek volna, az egész szerkezet pedig a két partra támaszkodott volna. Akkoriban egy ekkora távolságra csak úgy tudtak volna hidat építeni, ha 10 egyenletes távolságban elhelyezett pillér tartotta volna. Da Vinci a tervével évszázadokkal megelőzte a korát, és valószínűleg ez volt az oka annak is, hogy a szultán végül nem az ő ötletét választotta. A MIT kutatói viszont úgy döntöttek, a tervek alapján elkészítik a híd kicsinyített mását. Bár arról nem írt, hogy a hídnak milyen anyagból kellene elkészülnie, a kutatók arra jutottak, hogy valószínűleg kőből épült volna, és a gravitáció tartotta volna egyben. A szakemberek egy 1:500 arányú makettet készítettek, amely 81 cm hosszú és amely 126 különböző méretű és formájú építőelemből épül fel. Ezeket 3D nyomtatással alkották meg. A híd felépült és nagyon masszívan áll, pedig sem habarcsot, sem más kötőanyagot nem használtak fel hozzá. Da Vinci azonban nem csak erre gondolt, arra is kidolgozott egy módszert, hogy hogyan tompítsa az oldalirányú mozgást, ezzel minimalizálva az esélyét annak, hogy a híd összedől, sőt, a szakemberek szerint a szerkezet még az akkori idők földrengéseit is elbírta volna. Mindez nem jelenti azt, hogy elpusztíthatatlan hidat tervezett Da Vinci, de hogy a korát több száz évvel meghaladta, az egészen biztos. Rendkívüli hidat tervezett Leonardo Da Vinci, tehát több száz évvel meghaladta a korát. És maradunk még a múltban, a folytatásban is, fény derülhet a 2000 éves papirusztekercsek titkára, egy részecske gyorsító segített megfejteni. Hogy miről van szó, pontosan rövidesen kiderül, maradjanak velünk.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Régóta várt tudományos eredmények,
kutatások és lehetőségek,
hírek a tudomány világából.
Fény derülhet a 2000 éves papirusztekercsek titkára, egy részecske gyorsító segített megfejteni, ezt tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. Egy brit részecskegyorsító technológia segített megfejteni egy 2000 éve a Vezúv kitörésekor elszenesedett római kori papírusztekercs tartalmát. A Kentucky Egyetem professzora Brent Sales vezetésével dolgozó kutatók a Brit Országos Részecskegyorsító Intézethez fordultak segítségért a papírusz tanulmányozásához, amely olyan törékeny volt, mint egy lepke szárnya. Arra gondoltak, hogy a részecskegyorsító nagy teljesítményű szkennelésre képes elektronnyalábjaival segíthet megfejteni az évtizedek óta megoldani próbált rejtét, és sikerül kideríteni, hogy a párizsi Institut de France tulajdonában lévő történelmi tekercsek mit rejtenek. A törékeny tekercset nagy elővigyázatossággal szállították Párizsból az angliai kutatóintézetbe. François Bernard, a könyvtár igazgatója szerint ezt a kockázatot vállalni kellett, mert nem volt más mód az előrelépésre. Ezeket a tekercseket ugyanis nem lehetett csak úgy kisimítani, mert az elszenesedés miatt olyan törékenyé váltak, hogy súlyosan károsodhatnának. A részecskegyorsító technológiájával, amely a fosszíliáktól a vírusok és a vakcinák tanulmányozásáig sok mindenre alkalmas, lehetővé vált, hogy ne is kelljen kisimítani a papíruszokat ahhoz, hogy megtudják, mi szerepel rajtuk. Amikor a sugár áthalad a mintán, olyan háromdimenziós képet képes alkotni, amihez más módon nem tudnánk hozzájutni, mondták el a régészeti talányok megoldásával foglalkozó tudósok. A tekercseket 1752 és 1754 között fedezték fel Herculaneumban, a nápolyi öböl mellett Dél-Oroszországban folytatott ásatáson. A leletek egy házban pihentek, amely a régészek szerint Julius Caesar családjáé lehetett. A tekercsek mintegy 2000 évesek lehetnek. Ellentétben Pompeijjel, amelyet időszámításunk előtt 79-ben a Vezúv kitörésekor elárasztott a láva, Herculaneumot egy tüzes felhő borította be, amelynek hamuja mindent beterített és érintetlenül maga alá temetett. A házak egyike a Villa dei Papiri, vagyis papíruszok háza, több mint 1800 szöveges tekercset tartalmazott. A hamu megőrizte, de szenesedés miatt lehetetlen kigöngyölni őket. A nápolyi király 1802-ben 6 tekercset Bonaparte Napóleonnak ajándékozott. Napóleon a Francia Tudományos és Művészeti Akadémiákat tömörítő állami szervezet az Institut de France könyvtárának adta őket, hogy fejtsék meg a tartalmukat. Kétszer 1817-ben és 1877-ben kísérelték meg egy-egy tekercs kisimítását, de sikertelenül. Több mint egy évszázaddal később, 1986-ban a szakértők egy vegyi anyaggal bontották fel az egyik tekercset több száz kis darabra. Nagyon nehéz volt olvasni, nem tudták kideríteni, milyen tintát használtak. Más kutatók is próbálkoztak a tekercsek tartalmának a megfejtésével, de nem jártak sikerrel. Daniel de Latre, francia kutató 2014-ben intenzív röntgensugárzást használta a tekercsek egy részének vizsgálatára, de mint hiába. A fejlett technológia és a Kentucky Egyetem által kifejlesztett módszer segítségével azonban most sikerült elérni, hogy ki lehessen csomagolni idézőjelben a herculánemi papíruszt, és így megfejteni annak tartalmát. A technológiával görög betűkkel írott szöveget sikerült felfedezni, vélhetően a görög epikúreus filozófus Philodémosz írását. A London melletti részecskegyorsító segítségével nyert adatokat az amerikai egyetemen elemzik majd. Michael Zink történész szerint nagyon ritka leletről van szó, ilyen tekercsek nem nagyon maradtak fenn éppen. Ezért is olyan fontosak ezek a tekercsek, hangsúlyozta a tudós hozzátéve, reméli, hogy egyszer egész mondatokat vagy talán az egész szöveget is ki tudják majd olvasni. Részecskegyorsító segített tehát megfejteni a 2000 éves papírusztekercsek titkát, erről szóltunk az elmúlt percekben. Ami pedig a folytatást illeti, irány az űr, nem jó ötlet, ha egy másik bolygóra költözünk, egy friss fizikai Nobel-díjas tudós szerint ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy lenyűgöző videók mutatják, hogy milyen gyors a fénysebesség.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Nem jó ötlet, ha egy másik bolygóra költözünk, ha egy napon már nem lehet a Földön élni, így vélekedik a fizikai Nobel-díjat kapott Michael Major. Ezzel folytatjuk tehát a műsort. A svájci asztrofizikus szerint fontosabb, hogy vigyázzunk a Földre, mert még mindig abszolút élhető. Nem fognak a naprendszeren kívül más bolygókra költözni az emberek, véli a tudós, aki a napokban kapott fizikai Nobel-díját az exobolygók észlelését célzó technikák területén végzett kutatásaiért. A csillagászati kutatások terén elért úttörő eredményeiért Major mellett még két kutatótársa, Didier Qualeus csillagász és James Peebles kozmológus veheti át az idei fizikai Nobel-díjat majd decemberben. Ha exobolygókról beszélünk, egy dolgot biztosra vehetünk, nem fogunk oda költözni, mondta el Major Madridban egy konferencián, amikor ennek a lehetőségeiről kérdezték. Ezek a bolygók túlságosan is messze vannak. Még ha a legoptimálisabb esetet is vesszük, egy nem túl messzire, mondjuk néhány tucat fényévnyire lévő élhető bolygót, mely szinte a szomszédban van, akkor is tetemes mennyiségű időbe telne oda eljutni. Úgy fogalmazott, több százmillió napról van szó, ha a ma elérhető eszközöket vesszük figyelembe. Vigyáznunk kell a bolygónkra. Nagyon gyönyörű és még mindig abszolút élhető. A 77 éves Major elmondta azt is, sürgetőnek érezte, hogy szembeszálljon azokkal az állításokkal, amelyek szerint rendben, majd elköltözünk egy élhető bolygóra, ha egy napon már nem lehet tovább a Földön élni. Ez teljességgel őrültség, hangsúlyozta a tudós. Major kollégáival 1995-ben jelentette be a naprendszeren kívül eső olyan bolygó, exobolygó felfedezését, amely egy naphoz hasonló csillag körül kering a tejútrendszerben. Az 51 Pegasi B egy gázbolygó, amely a naprendszer legnagyobb tagjához, a Jupiterhez hasonlít. A felfedezés forradalmat indított el a csillagászatban, azóta több mint 4000 exobolygót fedeztek fel a tejútrendszerben. Ez egy nagyon régi, a filozófusok által sokat tárgyalt kérdés, vagyis hogy vannak-e más világok is az univerzumban. Olyan bolygókat keresünk, amelyek a legközelebb vannak hozzánk és hasonlítanak a Földre. Kollégáimmal együtt kezdtük el a bolygók utáni kutatást, és megmutattuk, hogy lehetséges a tanulmányozásuk, mondta el Major. Szerinte a következő generáció feladata lesz, hogy megválaszolja a kérdést, van-e élet más bolygókon is. Nem tudhatjuk. Az egyetlen út, hogy olyan technikákat fejlesztünk ki, amelyek segítségével észlelhetjük a távolban lévő életet, tette hozzá a tudós. Michael Major friss fizikai Nobel-díjas szerint tehát nem jó ötlet, hogyha egy másik bolygóra költözünk, vigyázzunk inkább a Földre, amely még úgy tűnik, hogy azért nagyon is élhető. És a folytatásban még maradunk az űrben, lenyűgöző videók mutatják be, hogy milyen gyors a fénysebesség. Dr. James O'Donoghue, a japán űrügynökségnek dolgozó bolygókutató, animációkat és vizualizációkat készít a NASA, vagyis az amerikai űrhivatal fotóiból, hogy szemléltesse a világűr történéseit. A fény terjedésének sebességéről szóló videósorozata például bárkinek tanulságos, aki nehezen képzeli el, hogy hogyan halad a fény a világűrben. Az egyik nagy internetes csatornán megtalálható videó azt mutatja, hogy ha meg tudnánk hajlítani a fényt, akkor az másodpercenként 7,5 ezerszer tudná megkerülni a bolygónkat. Egy másik videó pedig azt mutatja, hogy a fénynek milyen hosszú időre lenne szüksége, hogy elérjen a Marsig a bolygónkról, méghozzá akkor, amikor a két bolygó a legközelebb áll egymáshoz, vagyis 54,6 millió kilométerre. Ennél is tovább tart a fénynek eljutni a Naptól a Földig, ami egy csillagászati egységre, vagyis 149,6 millió kilométerre van tőlünk. A fény 8 perc 17 másodperc alatt ér el hozzánk. És van egy olyan videó is, amely az egész naprendszer arányait megmutatja, azt, hogy a napból érkező fénynek valós időben mennyi ideig tart elérnie a különböző bolygókra és a Plutóra. A kutató a videókhoz csak az űrügynökség által nyilvánosan elérhető képeket és animációkat használta fel. Érdemes tehát megnézni Dr. James O'Donoghue bolygókutató animációit az egyik nagy internetes videó megosztó csatornán. A folytatásban pedig témát váltunk, hírek következnek az orvostudomány világából. Egy tanulmány szerint tovább él, akinek kutyája van, és szó lesz arról is, hogy napi pár szál cigaretta elszívása is károsítja a tüdőnket.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most arról hallhatnak, hogy egy tanulmány szerint tovább él, akinek kutyája van. Nos, a megfigyelések szerint a kutyatartók hosszabb ideig élnek, és esetükben alacsonyabb a kardiovaszkuláris halálozás kockázata. A kutyatartás csaknem negyedével csökkenti a bármely okból bekövetkező halálozás kockázatát, derül ki egy új analízisből, amelyet az Amerikai Szívtársaság folyóiratában publikáltak a kutatók. A szakemberek 10 tanulmányt feldolgozva elemezték, több mint 3,8 millió 18 éves vagy annál idősebb páciens adatait. A tanulmányok közül 9 hasonlította össze a bármely okból bekövetkező halálozás arányát kutyatartók és kutyát nem tartók között, és 4 tanulmány vetette össze a szív- és érrendszeri megbetegedések okozta halálozás arányát a két csoport között. Az eredmények szerint a kutyátlanokhoz képest a kutyatartók körében 24%-kal alacsonyabb volt a bármely okból bekövetkező, 65%-kal alacsonyabb a szívroham utáni és 31%-kal alacsonyabb a szív- és érrendszeri megbetegedésekkel összefüggő halálozás kockázata. Korábbi tanulmányok kapcsolatot mutattak ki a kutyatartás és a fokozott fizikai aktivitás, az alacsonyabb vérnyomás és a jobb koleszterin szint között, mondta el Caroline Kramer, a Torontói Egyetem munkatársa. Hozzátette, mindezek fényében várható volt annak kimutatása, hogy a kutyatartók hosszabb ideig éltek, és esetükben alacsonyabb volt a kardiovaszkuláris halálozás kockázata. A szakember szerint a következő lépés annak vizsgálata lesz, hogy milyen hatással van az ember szív- és érrendszerére egy kutya örökbefogadása, illetve hogy a kutyatartásnak milyen jótékony szociális és pszichológiai hatásai vannak. Az egyik tudományos folyóiratban egy másik tanulmány is megjelent a témában, olyan 40 és 85 éves kor közötti svéd állampolgárok adatait elemezve, akik szívrohamon vagy sztrókon estek át. Az eredmények szerint a szívroham miatti kórházi kezelést követően egyedül élő kutyatartók körében 33%-kal, a partnerrel vagy gyerekkel élők körében 15%-kal volt alacsonyabb a halálozás kockázata, mint a kutya nélküli pácienseknél. A stroke miatti kórházi kezelést követően egyedül élő kutyatartóknál 27%-kal, a partnerrel vagy gyerekekkel élőknél 12%-kal volt alacsonyabb a halálozás kockázata, mint a kutyátlan pácienseknél. Jótékony hatással van tehát az egészségre a kutyatartás, egyrészt fizikai, másrészt pedig úgy tűnik, hogy mentális okok miatt is. És ezek után egy meglepő felfedezést ismertetünk, a következőkben érdemes megfogadni. Naponta pár szál cigaretta elszívása is károsítja a tüdőt. A könnyű dohányosok is jelentős mértékben károsítják a légutaikat, sőt, szinte ugyanakkor a kockázat náluk is a tüdőrák kialakulására. Nem kell napi 2 doboz cigarettát elszívniük a dohányosoknak ahhoz, hogy rongálják a légutaikat. A New York-i Columbia Egyetem kutatóorvosai most eloszlatják azt a tévhitet, hogy a kocabagósok nincsenek veszélyben a dohányzás közismert ártalmai miatt. A kutatás során 25 ezer önkéntes jelentkezőt vizsgáltak meg, illetve a tüdőfunkcióikat. Volt közöttük dohányos, volt egykori dohányos, de olyan felnőttek is, akik soha egyetlen slukkot sem szívtak. Az nem volt meglepő, hogy azoknál, akik egy nap 30 szál cigarettát is elszívtak, évente 11,24 milliliterrel jobban csökkent a tüdőfunkció, mint a nem dohányzóknál. Az már inkább, hogy ez a csökkenési ráta évi 7,65 milliliter volt azoknál, akiknek napi adagja 5 cigarettánál kevesebb volt. A szakértők kiszámolták, hogy a könnyű dohányosok egy év alatt annyi tüdőkapacitást veszítenek, mint a láncdohányosok 9 hónap alatt. A tüdőfunkció azt a levegő mennyiséget méri, amelyet egy ember képes be- és kilélegezni. Ez a képesség 20 éves kortól természetszerűen csökken. Az eredmények is azt bizonyították, hogy a tüdőfunkció nem tér vissza néhány év alatt a normális állapotba, miután valaki leszokik a dohányzásról. A kutatók a volt dohányosoknál is évi 1,57 milliliter csökkenést állapítottak meg, és úgy vélik, hogy a nullához való visszatéréshez legalább 30 év kell. Mindez egyúttal azt jelenti, figyelmeztet a tanulmány, amely az egyik orvosi szaklapban jelent meg, hogy szinte ugyanolyan kockázata van a gyenge dohányosoknál a tüdőráknak vagy a krónikus tüdőbetegségnek, COPD, amely egyszerre jár időt, hörkorúttal és tüdőtágulással. Fontos megállapítás tehát, hogy már napi néhány szál cigaretta is bizony nagyon káros a tüdőre. Erről hallottak az elmúlt percekben. A folytatásban pedig maradunk még az orvostudomány világában. Egy új alkalmazás a fotó alapján megmondja a szembetegséget, ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy őssejtranszplantációval visszafordítottak egy autoimmun betegséget.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak, hogy egy alkalmazás fotó alapján megmondja a szembetegséget. Egy ingyenes telefonos alkalmazás, bár nem helyettesíti az orvost, mégis nagyon hasznos. Olyan szembetegségeket is képes időben felismerni, mint a szürke hályog. Az okostelefonok egészségügyben való használata nem újdonság, de az újabb és újabb alkalmazási területek mindig figyelemre méltóak. Most egy olyan program készült, amellyel az egyes szembetegségek ismerhetőek fel. A célcsoportot elsősorban azok a gyerekek jelentik, akik koruknál fogva még nem képesek jelezni, hogy baj van a látásukkal, de az app természetesen mindenkinél hasznos lehet. A fejlesztett alkalmazás használatakor mindössze egy fotót kell készíteni arról a szeméről, akinek a látását ellenőriznénk. Az app a gépi tanulás segítségével kutat olyan jelek után, amelyek a szemet érintő daganatos megbetegedésekre utalnak. A kutatók szerint az alkalmazással a szürkehályog és az ideghártya rossz indulatú daganata, retinoblasztóma is felismerhető. A fejlesztők összesen 40 gyermeket vontak be az app tesztelésébe, amely során 53 ezer képet elemeztek vele. A kicsik fele valamilyen szembetegséggel küzdött. Az alkalmazás több esetben is felismerte a problémákat, mi több, sokkal hamarabb. Ez azért is hasznos, mert a szembetegségek kezelésénél szintén kulcs tényező a korai diagnózis, ám mivel a kisebb gyermekek nem képesek jelezni a bajt, a rendes orvosi vizsgálat heteket csúszhat, ez pedig kihatással lehet a gyógyulásra is. Az app készítői ugyanakkor figyelmeztetnek, az így végzett vizsgálatok nem egyenértékűek a szakemberek által készített felvételekkel. És a hasznos telefonos alkalmazás után, amely megmondja a szembetegséget, következzen egy hasonló téma, vagyis orvostudomány és technika. Őssejttranszplantációval visszafordítottak egy autoimmun betegséget. Őssejttranszplantációval sikerült amerikai kutatóknak visszafordítani a központi idegrendszer egy súlyos autoimmun betegségét, a neuromyelitis optikát, amely a betegek felénél vakságot okoz és elveszítik a járóképességüket a kór diagnosztizálása utáni 5 évben. Korábban a betegséget a szklerózis multiplex MS egyik ritka alfajának tartották a szakemberek, de kutatásaik alapján már kiderítették, hogy egy önálló kórképről van szó. Az MS-től és a legtöbb autoimmun betegségtől eltérően a neuromyelitis optika betegségnek van egy biológiai márkere, az AQP4 antitest. A betegek mintegy 80%-ánál az agyi vízelvezető rendszert szabályozó fehérje, az előbb említett aquaporin 4 ellen termelődnek ellenanyagok, amelyek súlyos, gyakran kétoldali látóideggyulladást és kiterjedt gerincvelőgyulladást, mieritiszt okoznak. Az Északnyugati Egyetem és a Mayo Klinika kutatói 12 beteget vetettek alá őssejttranszplantációnak az egyik tudományos folyóiratban ismertetett kutatásukban. A betegek többsége a transzplantáció utáni 5 évvel jól volt, nem volt szükséges számukra a gyógyszeres kezelés, amely évente 500 ezer dollár tehet ki, olvasható az egyetem honlapján közzétett közleményben. 5 év után a 12 betegből csupán 2-nél következett be a betegség újabb fellángolása, és vissza kellett térniük a gyógyszeres kezelésre. Egyetlen korábbi terápiával sem sikerült eltüntetni az AQP4 antigént, vagy elérni, hogy a beteg gyógyszeres kezelésmentes legyen. Az őssejttranszplantáció javított a betegek neurológiai cselekvőképességén és életminőségén. Jobban lettek, és a betegség márkere eltűnt, 5 évvel a transzplantáció után sem volt jelen a szervezetben. Jó hír tehát, hogy őssejttranszplantációval visszafordítottak egy autoimmun betegséget, erről hallottak az elmúlt percekben. A folytatásban pedig még mindig orvostudomány és technológia. Robot segítségével sikerült újra megmozdítani egy lebénult beteget. Ez az egyik témánk, és hallhatnak arról is, hogy okos fehérbot segíthet a látássérülteknek. Érdekes a téma, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Technológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása
most folytatódik.
Most folytatódik.
Robot segítségével sikerült újra megmozdítani egy lebénult beteget. Ezzel folytatjuk tehát a műsort. Mind a 4 lebénult végtagját mozgatni tudta egy francia férfi a külső robotvás segítségével, amelyet gondolataival irányított. A 30 éves Tibu 4 évvel ezelőtt egy balesetben 15 métert zuhant. Gerince megsérült, és mind a 4 végtagja lebénult. A következő 2 évét kórházban töltötte, aztán részt vett a Grenoble Egyetem és a Clinetic Kutatóközpont exoskeletonos, vagyis külső vázas kutatásában 2017-ben. Agyának felszínére, a mozgásirányítási terület fölé 2 implantátumot ültettek be a kutatók. Mindegyik eszközön 64 elektróda érzékelte az agy tevékenységet és közvetítette a jeleket egy számítógépnek. Először számítógépes játékkal kellett gyakorolnia a virtuális figurája, avatárja mozgatását az agyi implantátum segítségével, majd ráerősítették az exoszkeletont, hogy próbáljon meg mozogni benne. Ilyen lehetett, amikor az ember az első lépéseket tette meg a Holdon. Előtte 2 évig nem tudtam járni, elfelejtettem milyen állni, és azt is, hogy magasabb vagyok, mint a többiek a laborban, mesélte Tibú, aki azt kérte, hogy családnevét ne közöljék. A kar mozgatása bonyolultabbnak bizonyult, tovább tartott, míg megtanulta. A 65 kg-os robotszerkezet nem tudja teljes mértékben visszaadni a mozgáskészséget, mégis nagy lépést jelent azokhoz a hasonló elven működő szerkezetekhez képest, amelyek egy-egy végtag gondolati irányítását tették lehetővé. A férfi a vázban úgy tudott mozogni, hogy a mennyezethez erősítették, nehogy elessen benne, ami azt jelenti, hogy a szerkezetet egyelőre nem lehet a laboratóriumon kívül használni. A fejlesztők szerint messze vannak még az önálló járástól, nincsenek meg a gyors és pontos mozdulatok, amelyekkel az elesést meg lehetne előzni. Tibunak 71%-ban sikerült keze-lába mozgatásával, csuklója elfordításával megérintenie a kijelölt célpontot. Megmutattuk, hogy az alapelv helyes, bizonyítottuk, hogy az exoszkeletonnal fokozni tudjuk a páciens mobilitását, mondták el a szakemberek. További tervei között szerepel az ujjak mozdulatainak irányítása. A gondolattól a mozdulatig 350 ezred másodperc telhet el. A tudósok ehhez az implantátumonként 64 elektródából csak 32-t használtak, tehát van még lehetőség további agyi jelek olvasására, nagyobb kapacitású számítógépekkel vagy mesterséges intelligenciával. Robot segítségével sikerült hát újra megmozdítani egy lebénult beteget, erről hallottak az elmúlt percekben, és a folytatásban még egy okos eszköz az orvostudomány világából, okos fehérbot segíthet a látássérülteknek. A török Junguru Academy egy elektronikai céggel közösen fejlesztett ki egy okos fehér botot. A hagyományos eszköznek kinéző bot 2-s érzékelőt tartalmaz, és figyelmezteti a felhasználót a föld, illetve a mellkas szintjén előkerülő akadályokra. A bot akkumulátora USB-n keresztül tölthető. Egy feltöltéssel 5 órán keresztül tud egyfolytában működni. Az okosbot Bluetooth-on keresztül képes egy mobil alkalmazáshoz kapcsolódni, és lehetőség van a vezérlésre érintőpad vagy hangparancsok segítségével, anélkül, hogy a telefont kézben kellene tartani. Az egyik internetes térkép integrálása pontos navigációs rendszert kínál a séta közben. A különleges fehérbot még egy LED lámpát is tartalmaz a gyengéllátók számára. Az egészségügyi világszervezet a WHO becslése szerint egyébként legalább 250 millió látássérült ember él a világban, és 50 millióan használnak fehérbotot. Nagyon hasznos eszköz tehát az okos fehérbot, amely segíthet a látássérülteknek. És ezzel a jó hírrel véget ért a mai műsor. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk. Ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.